Először a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Két gyereket látok ott, hol bujkálnak a többiek, itt is látok egyet, kettőt, hármat, négyet, jó, megvagytok. Nagyjából ugye láttok ti is engem. Úgy látszik, ha én ide állok, akkor mindig a római levélből olvasok egy igét a gyerekeknek. A múltkor is a római levélből tanultunk meg egy aranymondást, és most is. A római levél 12. fejezetéből, akik már nagyok és tudnak olvasni, azok otthon is meg tudják keresni, az utolsó vers. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem inkább a gonoszt jóval győzd meg. Hallottátok már ezt a mondatot? Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem inkább a gonoszt jóval győzd meg. Biztos hallottátok. Próbáltátok-e már? Zsófi még nem. Többiek? Van-e már, aki kipróbálta, hogy működik-e a gonoszt jóval meggyőzni? Mit jelent az, hogy a gonoszt jóval győzd meg? Nekem például volt az iskolában egy osztálytársam, egy fiú, aki állandóan csúfolta a lányokat, engem különösen. Nem tudom, hogy miért pont én voltam a céltáblája, de nagyon szeretett rajtam gúnyolódni. És sokat sírdogáltam miatta otthon, és anyukámmal imádkoztunk érte. És imádkoztunk, hogy az Isten hozzon valami megoldást erre a helyzetre. És képzeljétek el, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy mi ezzel a fiúval jó barátok lettünk. Annyira érdekes volt, hogy nem piszkáltam őt, nem bántottam, nem szóltam vissza neki, nem verekedtem vele, csak otthon imádkoztunk. És egyszer csak aztán az történt, hogy jó barátok lettünk. Most már nagyon régóta nem tudok róla semmit, mert aztán végeztünk az iskolában a tanulással, és messzire kerültünk egymástól. De jó volt, hogy pár évet úgy tanulhatunk egymás mellett az iskolában, hogy barátok voltunk, és nem pedig úgy, hogy állandóan piszkált engem. Szeretnék nektek igazából egy könyvet ajánlani, ami erről szól, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg, és akik már tudnak olvasni, azok biztos, hogy nagy örömmel fogják olvasni. A Kis Lord, ez a könyvnek a címe. Olvastátok már? Még nem. Arról szól, hogy van benne egy kisfiú, akinek van egy nagyon gazdag és nagyon mogorva nagypapája, egy lord. És azért haragszik a kisfiú édesanyjára, meg édesapjára, mert a kisfiú édesapja nem olyan gazdag lányt vett feleségül, mint amilyet szántak neki, hanem csak egy egyszerű, de nagyon kedves lányt. És amikor meghal az édesapa, akkor a kisfiú meg az anyukája magukra maradnak ketten, és az öreg és mogorva lord rájön, hogy nincs más örököse, ott a hatalmas birtok, a nagy vagyon, nincs más örökös, csak ez az egy kisfiú. És eldönti, hogy magához fogadja a kisfiút, és igazi lordot farag belőle, igazi úriembert, de az anyukáját látni sem akarja. És képzeljétek el, hogy ez az anyuka annyira kedves és aranyos, hogy vállalja azt, hogy a kisfiától elszakítsák, ott élhet a közelében, és minden nap találkozhatnak, de ő a kastélyba nem teheti be a lábát. És a kisfiút biztatja, és mindig csak jóra neveli, és nem árulja el neki, hogy azért nem mehet oda, mert a nagypapa nem szereti őt. És képzeljétek el, hogy a kisfiú pedig annyira kedves, és annyira jót feltételez mindenkiről, hogy a nagypapa végül megváltozik. Olvassátok el, mert hogyha ezt meg szeretnétek érteni, ez igazi gyerekkönyv, olyan 10 éves gyerekeknek szerintem már nagyon izgalmas, könyvtárban biztos megtaláljátok. És arról szól, hogy hogyan változik meg a nagypapa azért, mert egy kisfiú szerette őt. És hogyan békül ki végül a család. És higgyétek el, hogy az én életemben is működött iskoláskoromban, próbáljátok ki ezt bátran. Magatoktól nem fog menni, de ha Jóisten segítségét kéritek, akkor tudtok azokkal is jók lenni, akik veletek gonoszok. És tapasztaljátok meg ti is, milyen az, amikor nem győzettettek meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzitek meg.
Kedves gyülekezet, kedves testvérek, és leginkább kedves fiatalok, egy olyan címe van a mostani igehirdetésnek, ami a következőképpen hangzik, hogy hogyan szólítható meg a fiatal nemzedék az evangéliummal, és ezen belül a közeli advent üzenetével. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kihívás. Tehát azért fogalmazok így, hogy kihívás, mert aki már ezt megpróbálta, tehát megszólítani a fiatal nemzedéket akár a közeli advent üzenetével, akár bármilyen bibliai gondolattal, az szerintem könnyen elképzelhető, hogy falakba ütközött. Magyarán ez nem ment, nem működött. Akkor viszont hogyan? Tehát egyáltalán miért kell ezt megtenni? Nézzük meg először ezt. és aztán meg fogjuk azt nézni, hogy egész pontosan mit is él át ez a mostani nemzedék, ez a mostani fiatal nemzedék, hogyan élnek az emberek, mi van a gondolkodásukban, hogyha egy kicsit mélyebbre tekintünk, mélyebbre elvezünk. Ézsaiás könyve 49. fejezetét kérném, hogy lapozzunk föl, és Ézsaiás könyve 49. fejezetéből először az első 3 verset fogom olvasni, aztán majd utána a 6. verset. Tehát még egyszer Ézsaiás könyve 49. fejezete, és ott az első 3 vers, azután pedig a 6. vers. A következőképpen olvasom. Hallgassatok, reám ti szigetek, és figyeljetek, távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz. Keze árnyékában rejtette el engem, és fényes nyíllá tett engem, és tegzébe zárt engem. És mondta nékem, szolgám vagy te Izrael, akiben én megdicsőülök. És egy kicsit lejjebb a 6. vers, így szól, kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Sőt, a népeknek is világosságot adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Ez tehát Ézsaiás könyvéből ez az idézett részlet, ez nem más, mint egy úgynevezett Ebed Jahve ének. Az Úr szolgájáról szól, ugye Jahve, Istennek a héber neve, Ebed Jahve, az Úr szolgája, Ebed szolgát jelent. Az Úr szolgájáról, vagyis a messiásról szól. Tehát ez egy messiási jövendőlés tulajdonképpen. Amit itt ír, az valami egészen különleges, hogyha megfigyeljük az első 2 verset, hogy hogyan mutatja be a messiás a megváltó működését. Figyeljük, csak ezt írja. Hallgassatok, reám ti szigetek, és figyeljetek, távol való népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékában rejtette engem, és fényes nyíllá tett engem, és tegzébe zárt be engem. Milyen különleges, ahogy bemutatja, mert tényleg föltehetjük a kérdést, hogy az a legnagyobb misszionárius, aki itt valaha a földön járt, aki az örömüzenetet, az evangéliumot igazán el tudta jutatni az embereknek, az hogy tette? Hasonlóvá tette számat az éles karthoz. Szerintem ez mindenki számára ismerős, talán még a jelkép is. Éles kart, kétélű éles kart, igazat és hamist megkülönböztet. Jézus ige hirdetése ilyen volt. Az a misszionáriusi munka, amit ő végzett, az bizony ilyen volt. De nem csak ebből állt az ő misszionáriusi munkája. Tehát nem csak megszólította az embereket, mert persze, amikor a misszió szóba kerül, emberek megszólítása szóba kerül, könnyen elképzelhető, hogy alapvetően erre gondolunk. Valamit tenni, valamit mondani, valamit adni. Valami olyat, ami segíthet, útba igazíthat. Tehát valami cselekvésre gondolunk, ami a másik felé irányul. De ez csak az igének az egyik része. Azt mondja, hasonlóvá tette számat az éles karthoz. Keze árnyékában rejtette el engem, és fényes nyíllá tett engem, és tegzébe zárt be engem. Ha egy picit elgondolkodunk ezen, mit is ír? Azt mondja, éles kart, aztán keze árnyékában elrejt, aztán fényes nyíl megint másmerre irányul, tehát arra, aki velem szemben van, akihez az ige üzenete el kell, hogy érjem, és aztán tegzébe zár be engem. Tehát ez ilyen különös ritmus, nem? Hogyan munkálkodott a megváltó? Mert ugye nem csak beszélt, meg dolgozott, meg fáradozott másokért, hanem egész egyszerűen föl kellett neki készülnie erre a munkára. Egész egyszerűen azt a fajta ritmust, amit ő megélt, azt nyugodtan tekinthetjük mi is mintának. Dolgozunk másokért, és aztán visszamegyünk ebbe a bizonyos tegezbe, visszamegyünk Isten keze árnyékába, és ott készülünk fel a következő menetre, ott készülünk fel arra, hogy a következő beszélgetésben, a következő ponton mit is tegyek. Azért nagyon fontos, mert minden misszió munkának ez az alapja. Tehát egyfelől a misszió az, hogy fáradozzunk másokért, ez egy nagyon egyértelmű, határozott gondolat az igében. Rengeteg igét lehetne idézni ezzel kapcsolatban. De másfelől ez a misszió mindig azon nyugszik, hogy nekem milyen a kapcsolatom magával a Jóistennel. Mennyire van kapcsolatom a Jóistennel, mennyire tudok egységben lenni magával Istennel. És olvassuk tovább. 3. vers, és mondta nékem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. Nagyon-nagyon érdekes ez, hogyha elgondolkodunk ezen, hogy az Isten hogyan, miként akarja megdicsőíteni önmagát. Mert szerintem sokkal egyszerűbb lenne, és könnyen elképzelhető, hogy bennetek is megszületett már ez a gondolat, hogy ez az egész evangelizáció kérdés, meg misszió kérdés. Hát nem lehetne ezt könnyebben, valahogy gyorsabban elintézni? Az a gondolat van bennem, hogy bennem is megfordult már ez, hogy hát tényleg miért nem az Isten maga áll elénk, és hirdeti az igét, úgy, ahogy az szerinte a lehető legjobb, ahogy szerinte a leginkább megszólító erejű. Hát gondoljunk bele abba, hogy micsoda ereje lenne ennek. Vagy ha mondjuk nem is maga az Isten, de mondjuk angyalokon keresztül, tehát mennyei angyalokon keresztül megszólítaná az embereket. Egészen közvetlenül tudna elérni, és az ember ugye eljátszhat a gondolata, hogy akkor vajon az ember mit tenne, engedelmeskedne ennek a szónak. De nem is érdemes talán ezen a nyomvonalon tovább menni, hanem ezen az igén érdemes elgondolkodni, hogy az Istennek kifejezetten ez a szándéka. Azt mondja, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőlök, kifejezetten ez a szándéka, hogy bennünk dicsőjön meg. Tehát amikor az Isten dicsőségéről beszélünk, akkor nem valami távoli dologról beszélünk, ugye Isten dicsősége egyenlő a jellemével, így szoktuk mondani, egyáltalán nem valami olyanról, hogy az a távol lévő Isten, hogy neki milyen a jelleme, és egyáltalán ő hogyan fordul az emberekhez, nem. Azt mondja az Isten, hogy Izraelben, a mindenkori hívő népben akarok megdicsőlni, bennetek, bennem, mindannyiunkban. Ezért kézzelfogható ez, hogy ennyire nagy szükség van a misszióra, mert egész egyszerűen az Isten ezt helyettünk, nyugodtan kimondhatjuk, nem fogja elvégezni. Tehát ez a mi feladatunk. Egész egyszerűen nem akar mást, nem rendelkezett más csatornáról, vagy valami más elképzelésről, hogy majd mégiscsak jönnek egyszer azok a mennyei angyalok, és majd ők nekiállnak hirdetni az igét. Kristálytisztán, gondoljunk bele, milyen kristálytiszta lenne az ige hirdetés, nem. Emberekre van szükség, ránk van szükség. Izraelre van szükség a mindenkori hívő népben, és azt mondja, meg fogok dicsőülni ő bennük. Meg fogok dicsőülni ő bennük. 6. vers. Olvassuk tovább, a következőképpen hangzik ez. Így szól, kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Ez a kifejezés, hogy szolga, és ugye ne felejtsük el, ez egy Ebed Jahve ének, tehát messiási jövendőlés az Úr szolgájáról, ez a kifejezés, hogy szolga, ez összekapcsolja a 3. és a 6. verset. Ez egy hatalmas dolog, hogyha valaki szolga lehet. Hatalmas. Tehát szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. De a 6. versben ezt teszi hozzá, hogy kevés az, hogy nékem szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Próbálja kinyitni a nép szemét, maga a próféta. Mert a nép hajlamos azt hinni, hogy igen, ebben a körben, a választottak körében, a hívők körében, Izrael körében, hát persze ott kell munkálkodni. Nagyon is nagy szükség van rá. Nagyon érdekes egyébként ez a 6. vers. Azt mondja, hogy kevés az, hogy nékem szolgám légy, melyik a két terület, ahol nekünk munkálkodnunk kell. Azt mondja, a Jákob nemzetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására. Tehát a hívő népen belül is van két terület. Akik itt vannak, azokat föl kell építeni. Akik megszabadultak voltak, de elmentek, azokat vissza kell hozni. Tehát magyarán, aki valami miatt eltávolodott a gyülekezettől, valami miatt adott esetben ki kellett zárni, azokért is ugyanúgy fáradoznunk kell. Tehát nem hagyhatjuk őket sem egyedül, hogy egyszer már itt voltak, és aztán hát eltávolodtak, hát mit tudunk tenni értük. Fáradozni kell értük, amennyire lehet természetesen. Ez a két terület, amit említ, ilyen vonatkozásban. De ott van egy harmadik nagy terület, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjem. Ez tehát az az örömhír, amit mindenféleképpen el kell vinnünk azokhoz az emberekhez, akikkel mi kapcsolatban állunk. Hogyan lehet ezt megtenni? Az alapkérdésünk még mindig áll, de most már látjuk azt, hogy mi is az a feladat, mi is az a cél, amit Isten itt elénk állít. Nézzünk meg még egy igét ezzel kapcsolatban. Ez pedig nem más, mint az a híres misszió parancsa Jézusnak Máté evangéliumából, amit az evangélium legvégén olvashatunk. Máté evangélium a 28. fejezetéből a 19. 20. verset. Tehát még egyszer Máté evangélium a legvége, 28. fejezet 19.-20. verse a következőképpen hangzik. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Azt írja tehát az ige, és arra szólít fel bennünket Jézus, a feltámadt Jézus, emlékszünk ugye a szolgálatra, és emlékszünk erre az énekre, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát először tanítani kell az embereket, utána megkeresztelni. A sorrend nem fölcserélhető. Tehát mindenféleképpen. És ugye amikor tanításról beszélünk, akkor egy olyasfajta tanításról beszélünk, amit Jézus adott át. Tehát ő aztán nem felszínesen tanított, hogy csak egy-két dolgot úgy elmondott. Ő mindig az emberek lelke legmélyéig akart leásni. Mi van ott a lelked legmélyén? Mivel küzdesz? Hogyan tudnálak én megszólítani? Hogyan tudnálak én a betegségedből kivezetni? Mert mindannyian betegek vagyunk. Azért nagyon fontos ez, hogy szembesüljünk vele, mert ott van ez a bizonyos misszió parancs, de ezt a féle felszínes vagy ilyen féloldalas hozzáállással, ugye a klasszikus kifejezéssel élve, hogy más is odaférjen a munkához. Tehát ezt így nem lehet végezni. Csak úgy, hogyha az egész életünket beletesszük ebbe, belehelyezzük ebbe, mert gondoljunk bele, azt mondja, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítványokká. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ez a tanítványá tevés, ez ugye nem pusztán néhány ismeret, néhány dolog átadását jelenti, hogy megtartsák mindazt. Ezt egy picit ízlegessük, ezt a kifejezést. Hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Tehát ezt egész egyszerűen az emberek elé kell tárni. És nagyon érdekes ez a biztatás, amit itt a 20. vers megfogalmaz. Lehet, hogy első pillantásra fel se tűnik nekünk. Mi ebben a biztatás? Hát leginkább felszólítás van benne, nem? Menj, csináld, végezd. Tehát nagyon egyértelmű, nagyon határozott és nagyon egyszerű felszólítás. Azt mondja is, íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Elmondhatjuk azt, hogy az Isten velünk van? Hogy velünk akar lenni? Kétségtelenül igen. De akkor tud még inkább velünk lenni, sőt, akkor tud igazán velünk lenni, hogyha ezt a munkát mi végezzük. Nem? Tehát ez a kifejezés, és íme, veletek vagyok minden napon ez a világ végezeteig, hát nem véletlen, hogy ezt a misszióparancshoz kapcsolja. Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, és figyeljétek meg, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. A kettő együtt jár, szoros összefüggésben van egymással. Nagyon-nagyon érdekes ez az összefüggés, és ez ebben van a hatalmas biztatás, hogyha valaki ilyen lelkülettel fordul oda a másik emberhez, és ilyen lelkülettel valamit szeretne adni, szeretne neki segíteni, akkor az Isten vele lesz. Vele akar lenni. Tehát ez minden vágya, ez minden szándéka. Kedves fiatalok, hadd olvassak föl egy olyan részletet egy szociológusnak a művéből, aki bemutatja, vagy amely részlet bemutatja, hogy az emberek általában hogy gondolkodnak. Mert ne felejtsük el, hogy az alapkérdésünk, a fő kérdésünk még mindig ott van. Hogyan szólítható meg? Mert ugye a bibliai felhívást és egyáltalán a késztetést látjuk. De hogyan szólítható meg az evangéliummal a fiatal nemzedék annak hátterén, amit mi általában tapasztalunk? Hogy mit tapasztalunk? Hogy az emberek milyenek, mennyire kíváncsiak az evangéliumra, erről nem sokára fogunk majd beszélni, de először figyeljük meg ezt az idézetet. Mindenkitől türelmet kérnék, mert nem rövid idézetről van szó, és a felolvasott szövegre a legnehezebb figyelni. Jó néhány bekezdés szól erről, hogy általában milyen is az emberiség állapota. Ami érdekes ebben a felolvasott részletben az az, hogy 1998-ból származik, ekkor írta a szerző Hankis Elemér, talán többeknek ismerős az ő neve, nemrég halt meg ez a híres magyar szociológus. Tehát Hankis Elemér az új évszázad küszöbén 1998-ban hogyan fogalmazza meg, milyen helyzetben is van az emberiség. 2000 éven át abban is hittünk, hogy morális univerzumban élünk. Egy olyan világmindenségben, amelyet egy erkölcsi principium vagy erő igazgat, amelyben egy láthatatlan kéz igazságot tesz, megjutalmazza az erényeseket és megbünteti a gonoszokat. Ma már a világháborúk és polgárháborúk, haláltáborok és genocídiumok, tehát népirtások századából kilábulva, egyre nehezebb hinni a világ mindenség erkölcsi lényegében. És egyre többekben elhatalmasodik az a meggyőződés, hogy értelmetlen, abszurd világban élünk, olyan világban, amely teljességgel közömbös a jóval és a rosszal, illetve az emberi szenvedéssel és vágyakkal szemben. A hagyományos kultúra egyik legnagyobb teljesítménye volt az, hogy képes volt értelemmel feltölteni az emberek életét. Képes volt abban a hitben és bizonyosságban tartani az embereket, hogy az emberi életnek minden baj és szenvedés ellenére célja és értelme van. Az új, a 20. század végén kibontakozó civilizáció erre már vagy még nem képes. Az élet céltalanságának, értelmetlenségének élményét egyre szélesebb társadalmi rétegek élik át. Ez százezreket és milliókat kínoz. Korunk egyik legelterjedtebb járványos betegsége a depresszió. Égető szükségünk van ma is új értékekre, normákra, válaszokra. Ez a válaszadás alapvető funkciója minden civilizációnak. Meg kell magyarázniuk azt, hogyan jött létre a világ, mi emberek hogyan kerültünk bele. Hol a helyünk, mit kell tennünk, hogyan kell viselkednünk ahhoz, hogy életben maradjunk. Meg kell magyarázniuk, milyen erők mozgatják a világot, és ezzel lehetővé kell tenniük, hogy kezelni tudjuk a világot. Ki kell jelölniük a jó és a rossz határait, el kell fogadtatniuk velünk a szenvedés, a mulandóság, a halál tényét. Értelmes szerepeket és célokat kell kínálniuk nekünk, hogy úgy érezhessük, fontos tagjai vagyunk a társadalomnak, és fontos alkotó elemei a világmindenségnek. Meg kell határozniuk azokat az alapértékeket, amelyekre rá lehet építeni az emberi társadalmi együttélés szabályrendszerét. El kell hitetni velünk, hogy életünknek van célja és értelme, és így tovább. Egy-egy civilizáció válságát többek között az jelzi, hogy már nem képes választ adni ezekre a kérdésekre. S következésképpen az emberek magukra maradnak, a társadalom anomikussá, tehát törvény nélkülévé válik. Megzavarodnak az emberi kapcsolatok, felbomlik a társadalmi szolidaritás, erejüket vesztik az erkölcsi normák, az emberek nem találják a helyüket, szerepüket, önmagukat, életcéljaik elhomályosodnak, életük értelme pedig bizonytalanná válik. Eltűnik, hiánycikké válik a bizalom és a biztonságérzet, az emberi méltóság, a tartalmas szerep, az emberi élet értelme. És az utolsó bekezdés következik, figyeljünk jól, ez talán a leglényegesebb és a legdöntőbb ebből a szempontból. Nem tudják, mit cselekedjenek, hogyan éljenek. Nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem tudják, hogy önfeláldozásra vagy önzésre, önkorlátozásra vagy önmegvalósításra, mértékletességre vagy mértéktelen hedonizmusra, tehát élvezethajszolásra, lelkiismeretességre és a bűntudatra való készségre, vagy boldog ártatlanságra, türelemre vagy türelmetlenségre neveljék önmagukat és gyerekeiket. Nem tudják, mit gondoljanak saját jómódjukról és az elszegényedő világ roppant nyomorúságáról, a társadalmi igazságtalanságokról, a földet fenyegető veszedelmekről, az emberiség kilátásairól. Eddig az idézet. Nem tudom, hogy kire ez hogy hatott, könnyen elképzelhető, hogy azon vagy afféle gondolat született meg bennünk, és egyáltalán az egész címmel és az egész témával kapcsolatban is, tehát hogy hogyan szólítható meg a fiatal nemzedék, hogy a fiatal nemzedéket, de nyugodtan mondhatjuk a középgenerációt is, vagy akár az idősebbeket is, egész egyszerűen nem érdekli az, hogy az evangéliumban mi van, és nem érdekli maga a Biblia. Szerintem aki idősebb hívő, most kevés ilyen van itt közöttünk, de aki már mondjuk 10 vagy 20 vagy 30 éve itt van a gyülekezetben, könnyen elképzelhető, hogy erre a meggyőződése jut, nem? Az embereket nem érdekli. Hát meghirdetjük, fáradozunk, teszünk valamit, az emberek megvonják a vállukat. Én azt gondolom, hogy ezt a fajta hozzáállást mindannyian átéltük már. Akár egyetemistaként, akár főiskolásként, akár középiskolásként, hogy a társainkat, a fiatalokat ez nem érdekli. Hogyan tudjuk őket megszólítani? Na ezért tartom fontosnak Hankis Elemér könyvét, illetve a címe egyébként az új évszázad küszöbén, és egyáltalán azt a fajta képet, amit elénk tár, mert Hankis itt mélyre ás. A Biblia egyébként még mélyebbre ás, tehát ezt majd ne felejtsük el, majd lesz egy ige, aminek kapcsán szeretném ezt bemutatni, de azt mondja, hogy ezt a fajta nem törődömséget, hogyha egy picit mélyebbre megyünk, akkor sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy ez nem más, mint céltalanság, értelmetlenség, és ennek az átérzése egyre szélesebb társadalmi rétegek esetében. Tehát valójában nem törődömségről van szó, valójában nem arról van szó, hogy az embereket nem érdekli, egész egyszerűen vannak alapkérdések, amelyekre nem tudnak választ adni. Tehát ez jó, hogyha leszögezzük magukban, mert könnyen elképzelhető, hogy azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Ez mi? Budizás, alkohol, élvezeti szerek, tehát mindegy, mi csak élvezzük. Tehát alapvetően a fiatalságot ez határozza meg. De hogyha egy kicsit mélyebbre ásunk, akkor ott vannak ezek a bizonyos alapkérdések, és erre egész egyszerűen nincs válasz. Hát valamiben persze kapaszkodnak, próbálnak kapaszkodni, na de ez mi? Nem igazi kapaszkodó. Én ezt azért tudom nagyon mélyen átélni, vagy átérezni, mert ezen én is keresztül mentem, de szerintem nem vagyok egyedül. Hát szerintem mindenki keresztül ment ezen. Aki a kamaszkorát ilyen értelemben tudatosan élte meg, tehát akár 14, 15, 16 évesen, ezekre az alapkérdésekre könnyen elképzelhető, hogy a válaszai nem voltak meg. Nekem nem voltak meg. Én ugye olyan környezetből jöttem, ahol a Bibliát igazán nem forgattam, és nem is érdekelt különösebben. Középiskolás voltam, amikor az osztályunkban elindult egy bibliakör, amikor egy osztálytársam édesanyja, aki történetesen a közösségünk tagja volt, ő ezt elkezdte, és éveken keresztül fáradhatatlanul fáradozott, és tartotta nekünk ezeket az alkalmakat. Ez azért érdekes, mert ezek a bizonyos alapkérdések, tehát hogy mit csináljak, ki vagyok én, hol a helyem a világban, mi a jó és mi a rossz, stb. Tehát ezekre nekem nem voltak válaszaim. Szinte szerettem valahol ezeket a pillanatokat, de valahol meg mégis megrémisztett, hogy itt vannak ezek az alapvető kérdések, és ezekre nincs válaszom. De nem voltam annyira bátor, vagy nem voltam annyira tetrekész, vagy ilyen értelemben nyitott, hogy ezeket mondjuk a barátaimnak föltárjam, vagy akár egy-két jó barátomnak föltárjam, hogy te akkor most ez hogy van. Na most ebben a pillanatban, vagy ebben az élethelyzetben jött be ez a bizonyos bibliakör, és kezdődött el az az ige tanulmányozás, ami látszólag engem sokáig egyébként nem is érintett, nem is érdekelt. Bibliakör vezetője elmondta, hogy én voltam a bibliakörnek a messze a legpasszívabb tagja, tehát hogyha kérdést tett fel, akkor rám garantáltan nem számíthatott, hogy bármit is mondok, akár egy vagy két mondatot is, és egyáltalán éveken keresztül gyakorlatilag azt sem értette, hogy miért járok ebbe a bibliakörbe. Nagyon egyszerű volt a magyarázata, egyébként ott voltak a barátaim, tehát nagy részt az a baráti kör, akikhez én kötődtem. Ezért mentem el a bibliakörbe. De ott voltak ezek a bizonyos alapkérdések, és ezekre az alapkérdésekre aztán lassan-lassan a válaszok megszülettek. Tehát ez egy óriási tapasztalat, óriási élmény volt, nagyon-nagyon jó élmény. De ezt ne felejtsük el, hogy igen, ezt egy-egy ember átélheti, de tömegeiben az emberek még ezt nem élték át. Azt mondja Hank is, még egyszer olvasom ezt az utolsó bekezdést, vagy csak egy részletet belőle. Nem tudják, hogy mit cselekedjenek, hogyan éljenek, nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem tudják, hogy önfeláldozásra vagy önzésre, önkorlátozásra vagy önmegvalósításra, mértékletességre vagy mértéktelen hedonizmusra, élvezethajszolásra, lelkiismeretességre és a bűntudatra való készségre vagy boldog ártatlanságra, türelemre vagy türelmetlenségre neveljék önmagukat és gyerekeiket. Nem tudják, hogy mit gondoljanak saját jómódjukról és az elszegényedő világ roppant nyomorúságáról, a társadalmi igazságtalanságokról, a földet fenyegető veszedelmekről, az emberiség kilátásairól. Tehát az alapélmény az ez. Ez a szociológus nagyon-nagyon jól és mélyen látja meg, hogy az emberek lelkében valójában mi van. Gondoljunk bele 1998. Ehhez képest most itt élünk 2016-ban. Az idők jelei ebben a 20 évben, vagy közel 20 évben öles léptekkel haladnak előre. Tehát teljesen más a világ. Ez döbbenetes egyébként átélni. Nekem, aki 98-ban ugye 20 éves voltam. Döbbenetes átélni, hogy egész egyszerűen más ez a világ, más ez az ország. Magyarország ott és akkor, 98-ban, mint most, 2016-ban. Döbbenetes a különbség. De az meg még döbbenetesebb, hogy itt van a kezünkben a Szentírás, és ami ott van, bocsánat, kvázi zenészként, hadd mondjam így, kottaként, az gyakorlatilag egy az egyben teljesedik. egy az egyben, ami ott szerepel, hát az a valóság. Hogyan lehet embereket megszólítani? Mert könnyen elképzelhető, hogy ez a fajta legyintés, hogy engem ez az egész nem érdekel, élvezetek kellenek, valamibe kapaszkodnom kell, hogy ezen a nyomvonalon mennek tovább. Ez az egyik fajta válasz. Tehát, hogy az emberek belefáradnak, fiatalok is akár, belefáradnak ezekbe a kérdésekbe és a válaszok keresésébe, vagy egyáltalán nem is foglalkoznak vele. Lényeg az, hogy csak úgy éljünk. Az emberek esznek, isznak, házasodnak, vesznek, ültetnek, építenek, és nem vesznek észre semmit, vagy nem vettek észre semmit. Fogalmazza meg Máté evangéliuma is, amikor az özönvízről beszél. Igen, emberek óriási csoportjának élménye ez. De közben, a mélyben meg ott vannak ezek a kínzó, válasz nélküli kérdések. A második lehetőség, hogy odafordulnak valamiféle eszméhez, valami olyan eszméhez, ami hát egyfajta választ tud adni, vagy valamiféle választ tud adni, lehet, hogy nem az egészre, ami úgy körülvesz bennünket, de legalább egy részére. Valami módon elfogadható. Erre rengeteg oka lehet egy fiatalnak, akár a családi háttér, akár barátok befolyása, akár más, de valamiféle kapaszkodót az emberek keresnek. Na, de rengeteg hamis kapaszkodó van. Tehát az ördög nem egyet, meg nem kettőt, meg nem tizet, hanem rengeteg hamis kapaszkodót kínál, hogy bármi, csak ne a Biblia. És ehhez képest azt látjuk, hogy ott van maga a Szentírás, és ott van az a könyv, amire meg nyugodtan fogalmazhatunk így, hogy igen, gyakorlatilag nem érdekli őket. De meggyőződésem, folytatva a gondolatomat és folytatva a tapasztalatomat, meggyőződésem, hogy az emberek fiatalkorukban is megszólíthatók. Én ezt átéltem. Tehát ott az osztályunkban, ott a középiskolai osztályban, egész egyszerűen, mikor elindult ez a bizonyos bibliakör, az osztály 80%-a, gondoljunk bele, 80%-a, igaz, hogy ez egy jó osztályközösség volt, de a 80%-a megfordult abban a bibliakörben. Tehát legalább egy alkalomra eljött. Sokan voltak olyanok, akik hosszú időn keresztül jártak, tehát akár hónapokon, akár éveken keresztül, legalább egy 8-10 stabil tagja lett ennek a bizonyos bibliakörnek. Egyetemen ezt tovább folytattuk egyébként, olyan értelemben, hogy sokan mentünk tovább Pécsre, ott is indítottunk egy egyetemi bibliakört, illetve becsatlakoztunk egy olyanba, ami már működött, ami már létezett, és nagyon-nagyon jó élmény volt, amikor másokat tudtunk hívni, évfolyamtársakat. Olyanokat, akik egész egyszerűen más módon, hát nem nagyon lettek volna megszólíthatók. Ez azért nagyon fontos, mert egész egyszerűen, ahogy mi élünk, az hat azokra, akik velünk élnek, akik velünk kapcsolatban vannak. Az hat azokra, akikkel mi kapcsolatban állunk. És a szombatiskolán már megfogalmaztam ezt, azért kincs minden egyes ember, tehát mindenki, aki itt van, mert egész egyszerűen két olyan embert nem tudunk mondani. Két olyan embert, akiknek a baráti, ismeretségi köre teljesen lefedni egymást. Tehát még akik a legközelebb állnak egymáshoz, férj és feleség, nekik is nyilván van egy közös halmaz az ismeretségi körükben. Van 20, 30, 50, 100, akárhány ember, akiket mind a ketten ismernek. De egyiknek is, és a másiknak is van 20, 30, 50, 100, vagy még több olyan kapcsolata, amit meg a másik nem ismer. Mert egész egyszerűen máshonnan jön. Más osztályból, más helyről, más városból, más faluból. Tehát ezért ilyen értelemben mindannyian Isten munkatársai, Isten misszió munkásai tudunk lenni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel az ember szembenézzen, és újra visszakanyarodnék itt magának Jézusnak a munkamódszeréhez, és egyáltalán, hogy ő hogyan viszonyult az emberekhez. Ellen White írásában, vagy írásaiban ugye rengetegszer beszél Jézusról, rengetegszer beszél arról, hogy ő hogyan fáradozott az emberekért. Van egy olyan mondat, ami nagyon-nagyon régóta elkísér már, könnyen elképzelhető, hogy hallottátok már tőlem. White egyszer így fogalmazta ezt meg, hogy Jézus milyen is volt, csak úgy röviden és frappánsan. Azt mondja, Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Na ez az, amit mindenkinek a lelkére szeretnék helyezni. Éberen figyelni mindenki szükségletét. Mi az, amire a másiknak szüksége van? Mert könnyen elképzelhető, nagyon könnyen elképzelhető, szerintem mindenki átélte már, hogy az életet úgy szemlélem, ahogy én látom, és magamból indulok ki. Nekem mire van szükségem? Velem hogy bánjanak? Velem mi történt? Mi fog történni? Ez valahol természetes, mert az én életemet én élem. Hát persze, ki más élni. De azt mondja, Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Ez ugye nem egy ilyen kapcsolatfüggés modern kifejezésbe hozva. Tehát nem arról van szó, hogy nekem a világ összes emberén segítenem kell. Tehát nyilván nem ez a görcs van ebben a mondatban, nagyon nem. Egész egyszerűen Jézus figyelt arra, hogy mire van szüksége annak a másik embernek. Mit tud neki segíteni? Lehet, hogyha egy mondatot mond, az az egy mondat segítség. Lehet, hogyha hallgat, akkor az a segítség. De figyel. Tehát nem magára, persze magára is kétségtelenül. Tehát nagyon-nagyon fontosak vagyunk ilyen értelemben. Na de a másikra is. Figyeljünk arra, hogy mi vesz körül bennünket. Hogyan tudnám őket megszólítani? Kicsi gyakorlati tanácsot adva ehhez. Én amikor egyetemista voltam, meg még utána is, tehát amikor ide a főiskolára jártam nappali tagozatra, meg aztán utána is, tehát amikor itt tanár lettem. Szóval nagyon-nagyon sokszor éltem át azt, hogy ott van nálam adott esetben egy-egy meghívó. Budapesten akkor meglehetősen sok előadássorozat volt. Ott vannak ezek a meghívók a határidő naplomban, bármikor, amikor olyan helyzet van, akkor ezeket a meghívókat tudom adni. Tehát érdemes, hogy legyenek nálunk ilyen meghívók. Persze nehéz helyzetben vagyunk, és nehéz hónapok, évek vannak mögöttünk itt a közösségünkben, de akkor is ezt a munkát végeznünk kell, és mindenféleképpen az embereket valami módon meg kell szólítanunk. De hogyha valakivel mélyebb kapcsolatunk van, akkor folyamatosan gondolkodjunk azon, milyen könyvet, akár rövid kis könyvet, milyen folyóiratcikket, vagy bármit tudnék neki adni. Lehet, hogy nem fizikai értelemben, most már a technika lehetővé teszi, hogy e-mailen elküldjek neki valamit. De az legyen személyes. Az legyen olyan, hogy megfigyeltem őt, tudom, hogy mivel küszködik, tudom, hogy mik a kérdései, és arra próbálok neki segítséget adni. Ehhez egyébként nem egyszer adott esetben mélylátás kell. A mélylátást olyan értelemben értem, hogy még egyszer mondom, a felszín az mi? A felszín az az, hogy nem érdekli őket, csak az élvezetekkel törődnek. De ezt hagyjuk. Tehát mondom, ez a felszín. A mélyebb reásás az, hogy nem tudják, hogy mit gondoljanak bizonyos kérdésekről, és ezt a mélylátást, hogyha kérem az Istentől, hogy nekem azt adja meg, hogy valójában mik a kérdései annak az embernek, valójában egyáltalán ő kicsoda, na akkor tudok neki igazán segíteni, és akkor tudom őt megszólítani. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy ez a mozzanat, az adásnak a mozzanata, egyáltalán először az odafigyelés, a másikra figyelés, tehát ez mindenféleképpen meglegyen bennem, mindenféleképpen ott legyen, és ennek segítségével tudjam őt valamiképpen tehát elérni. És van a címnek, az igehirdetés címének egy olyan része, hogy hogyan lehet megszólítani a fiatal nemzedéket a közeli advent üzenetével. Egy gondolat erejéig már szóltam erről csak egészen futólag, és most összekapcsolnám és egyértelművé tenném, hogy melyik is volt ez a gondolat. Egész egyszerűen az, hogy az a világ, amiben most élünk 2016-ban, az teljesen más, mint akár 10 éve, vagy 20 éve, vagy 30 éve. Teljesen más. Szóval valami olyannak lehetünk a szemtanúi, amit saját apósom meg anyósom éltek át az 1970-es években. Vankó Zsuzsa tartott nekik bibliakört ott Szegeden, és olyan érdeklődve hallgatták a jövendőléseket, érdeklődve hallgatták azt, hogy a Biblia proféciái szerint egy szuperhatalom lesz, egy fő hatalom lesz, aki a világot uralni fogja. Ez nem más, mint az Egyesült Államok. Hát ez nekik azért volt furcsa, meg azért volt újdonság, mert hát hozzá volt szokva mindenki ahhoz, hogy két szuperhatalom van, a Szovjetunió, meg az Egyesült Államok. Hát az emberben ugye fölismerült akkoriban a kérdés, hogy nem beszél a Biblia a Szovjetunióról, hogy nem beszél ugye az oroszokról, kommunizmusról, pedig hát mennyire meghatározó, mennyire kézzelfogható. Ez az 1970-es években volt. És apusom és anyósom elmondták, hogy röpke 10 vagy 15 év múlva döbbenetes volt átélni azt, hogy az két szuperhatalom közül az egyik, mint a kártyavár, úgy omlik össze. És marad egy. Ott voltak a jövendőlések. Tehát kézenfekvő, kézzelfogható. Csak éppen figyelni kellett a jelekre, hallani kellett az igét, és összeállt számukra a kép, hogy tényleg, amiről az ige beszél, az egyértelmű valóság. A 90-es években, tehát amikor én a 20-as éveimben voltam, ugye 98-ban voltam 20 éves, amilyen világot éltünk, és egyáltalán amit megéltünk, arra azt tudom mondani, hogy igen, akkor is teljesedtek az idők jelei, de ami most van, kezdve Ferenc pápával, kezdve folytatva az ökumenikus törekvésekkel, a terrorizmussal, a biztonságra való törekvéssel és egyáltalán a biztonság mindenek fölé való emelésével és a szabadságjogok háttérbe szorulásával, hát ez mi? Ez mi? Ez valami elképesztő dolog. Tehát amit a Máté evangélium a 24. fejezetében, mindjárt egy picit részletesebben fogok szólni erről, amit Jelenések könyvében, amit a vázlatproféciákban találhatunk, hát az ez, az nem más. Tehát ezek a szemünk előtt teljesednek. Hogyan lehet az ifjakat megszólítani? Hogyan lehet a fiatal nemzedéket megszólítani? Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy ezekről a témákról beszélni, hadd fogalmazzak így, ma könnyebb, mint volt 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Mert egész egyszerűen a téma az asztalon hever, a téma tálcán kínálja magát, olyan értelemben, hogy amit átélek én, amit átél ő, azt mindenki átéli. Tehát ezt a fajta terrorfenyegetettséget, Európa válságát, az Európai Unió válságát, tehát minden válságban van körülöttünk. Gyakorlatilag egy-két mozzanat kell ahhoz, egy-két lépés kell ahhoz, inkább így fogalmazok, hogy az emberekkel, saját nemzedékünkkel erről elkezdjünk beszélgetni. És a figyelmet nyugodtan föl lehet hívni erre a bizonyos fejezetre, Máté evangélium a 24. fejezetére. Azért szoktam ezt kiemelni, és azért szeretném mindenkinek a lelkére helyezni, mert ez egy olyan fejezet, ami egyszerű, könnyen érthető, gyakorlatilag ami a világra vár, tehát Jézus eljöveteléig a világra vár, az benne van, és Jézus eljöveteléről is teljesen egyértelműen, egyszerűen, röviden, kézzelfoghatóan beszél. És azért ajánlom ezt a fejezetet, és ajánljátok tovább másoknak, hogy foglalkozzatok ezzel, mert ez ugye nem annyira picit elzárt talán az átlagember fejével gondolkodva, mint egy Jelenések könyve, mint az ószövetségi írásból vett részletek, tehát az írás ószövetségi részéből vett részletek. Tehát egész egyszerűen az evangéliumok, Jézus szava talán közelebb áll a ma emberéhez, és talán könnyebben befogadja, könnyebben szóba áll vele, hogy ember, amit te átélsz, ami itt körülöttünk van, az ott van benne hajszál pontosan a Máté 24-ben. Meg persze sok más helyen is, nyilvánvaló módon. Ezen a háttéren egyébként igazi kihívás, hogy azt az előadás sorozatot hogyan szervezzük meg, amin már legalább ketten elkezdtünk gondolkodni Sanyival, Nagy Sanyival, ugye ősszel indítanánk egy ilyen evangelizációs előadás sorozatot Budapesten, hogy ennek milyen témája legyen. Egy olyasfajta sorozatra gondoltunk, ahol kifejezetten az ifjúság lenne a célközönség, kifejezetten a 20-as korosztály, mert ugye mindenki tudja ezt, illetve hát sokan tisztában lehetnek ezzel, hogy alapvetően az előadásainkkal a 40 fölötti korosztályt érhetjük el. Ez az előadás sorozat, ami ősszel indul, figyeljetek majd erre, és adott esetben adjatok nekünk tanácsokat. Milyen témával lehetne megkeresni a fiatalokat, egyetemistákat, főiskolákat? Hogyan, miként lehetne ugye valamit elmondani nekik, és egyáltalán hogyan építsük fel ezt az egészet? Tehát itt még az út elején vagyunk, április elején, de nincs már messze. A szeptember, az október, amikor ennek a sorozatnak el kéne indulnia. De természetesen nem csak erről van szó, tehát ezer mást is lehet kipróbálni, és ezer más is lehet tovább gondolva ezt a témát valóban új módon tenni, hogy valamiképpen ez megszólító erejű lehessen. Egyetlen apró kis gyakorlati gondolat, és aztán most már a lezáráshoz megyünk, és már csak egy igét szeretnék olvasni. Akkor, amikor sorozatról, akkor, amikor bibliakörről beszélünk, mert bibliaköröket is lehet tartani természetes módon, soha ne becsüljük le a munkánk jelentőségét. Azért fogalmazok így, mert könnyen elképzelhető, hogy azt mondjuk, hogy hát amennyi meghívót mi elkészítünk, amennyi embert mi meghívunk ezekre az alkalmakra, hát annak a töredéke jön el. Na most akkor megéri, megéri ez a munka, és egyáltalán van értelme ennek. Van egy olyan testvérünk különben, 90-es években keresztelkedett, tehát ő már a 40-es éveiben jár, van egy olyan testvérünk, aki egy szál meghívó segítségével jutott el a közösséghez. Tehát semmiféle személyes kapcsolata nem volt senkivel, se rokoni, se ismerősi, semmilyen szál nem kötötte a közösséghez őt. Meglátott egy ilyen bibliaköri meghívót a Pécsi Egyetemen, elment erre az alkalomra, és aztán néhány év múlva megkeresztelkedett. Szóval lehetnek ilyen alkalmak, és lehetnek ilyen lehetőségek, csak egész egyszerűen ahhoz kell az a meghívó. Vagy kell az a személyes meghívás, hogy ez a bizonyos első lépés, ez megtörténjen. Egyetlen ígét szeretnék már csak zárásul olvasni a római levélből. A római levél 8. fejezetének 19. versét, és persze ne felejtsük el az Ézsaiás 49-et, meg ne felejtsük el a Máté 28-at. Tehát azt mondja, a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen, mondja az Ézsaiás 49. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, mondja a Máté 28. A Róma 8.19-ben azt a fajta mélylátást szeretném mindenki elé tárni, és leginkább Pál apostol helyezi ezt a szívünkre, itt az Isten beszédében, hogy maga az Isten hogyan látja az emberiséget. Mert egy dolog, hogy egy szociológus hogyan fogalmazza meg, nyilván lehetnek jó gondolatai, de hogy maga az Isten hogyan látja az emberiséget. Tehát még egyszer Róma 8.19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Tehát azt mondja, a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. És könnyen elképzelhető, bárki megfogalmazhatja ezt a gondolatot, hogy hát biztos, hogy igaz ez. Nem is várja. Nem érdekli az embereket. Itt már jártunk ugye ennél a gondolatnál. De könnyen elképzelhető, hogy igen, ez újra fölmerül bennünk. Hát tényleg igaz ez? Na ez a mélylátás. Ez a mélylátás, ami az igében megjelenik, hogy igen, a felszín az, hogy nem érdekli, nem törődik vele, nem jön el, beszélhetek én neki, akkor se kérdezhetem, akkor se nyílik meg, stb. Tehát ezernyi akadály. De valójában a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Kik az Isten fiai? Ez ugye azért érdekes kérdés, mert Istennek van egy fia. Isten fia. Tehát Isten fia, Krisztus és Isten fiai, ezek között nyilván kapcsolat van. Egyetlen igét hadd idézzek még. János első leveléből. Tehát János első levele, 3. fejezetének első verse. Tehát 1 János 3.1. Ugye a Biblia vége felé. Ezt írja. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Tehát azt mondja, lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. És János annak hátterén mondja ezt, hogy előtte Krisztusról beszél, előtte az élet igéjéről beszél ebben a két fejezetben, és arról beszél, hogy maga Krisztus, az Isten fia, mit tett. És ez hogyan hat rá, és hogyan hat az akkori hívőkre. És mintegy így összegzi ezt a gondolatmenetet, lássátok meg, hogy milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Mert csak így tudta adni ezt a szeretetet, hogy Krisztus az életét adta értünk. Ebből következik, hogy ránk ugyanúgy tekint, ilyen értelemben, a kifejezés értelmében, mint a fiára. Nem? Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, mondja a keresztségnél. El szoktam játszani a gondolattal, hogyha egész egyszerűen elhisszük ezt, ami ide az igében le van írva, akkor egy keresztségnél nem jelenhet meg ugyanez a gondolat az Isten részéről? Még ha adott esetben a Szentlélek nem is száll le galamb formájában, és ilyen értelemben látható jele ennek nincs is. Ez az én szeretett fiam, vagy szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És nyilván van egy szeretet, van egy szerelmes, tehát ez kétségtelen. Na de azt mondja az ige, hogy mi meg Isten fiai vagyunk. Ez az igazi szeretet. És a Róma 8.19-ben Pál meg úgy fogalmaz, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Egész egyszerűen azt, hogy valaki végre hitelesen mutassa be Krisztust, hitelesen mutassa be Isten fiát, azt az Isten fiát, akinek a jellemét, azt nem egy könyvből vagy leírásból kéne megismerni a világnak, hanem egész egyszerűen abból, Ézsaiás 49.3-ra utalok vissza, hogy szolgám vagy te Izrael, akiben én megdicsőülök, akiben én megdicsőülök. Kedves fiatalok, kívánom azt, hogy ezek a gondolatok kísérjenek el bennünket, de ne csak kísérjenek el, hanem sarkaljanak bennünket tettekre. Olyasfajta tettekre mindenki tudja, hogy mit tud tenni a saját környezetében, mit képes tenni, kiket érhet el, hogyan, milyen módon működjön közre ebben a munkában. Én kívánom, hogy ebben a munkában olyanok legyünk, mint akik az Isten vezetését igénylik, és el is fogadják. El is fogadják. Kívánom, hogy valóban átérezzük ezt a fajta nyomorúságot, az emberiségnek ezt az elképesztő nyomorúságát, ami a szemünk előtt van, és hogy maga az Isten legyen az, aki tud bennünket vezetni, és tud bennünket tanácsolni, hogy akkor mi ennek hátterén mit is tegyünk. Amen.
Énekeljük el közösen a 291. ének első kettő versét, 291-es ének első kettő versét, az imádság után pedig a harmadik és negyedik verset.
Édesatyánk, hálás szívvel köszönjük a te bölcsességedet, köszönjük azt, hogy te meg akarsz bennünket szólítani, és köszönjük, hogy egyen-egyenként mindannyiunkra gondolsz, amikor a hívásodat megfogalmazod az igében, és köszönjük, hogy nem csak egyféle hívás egyféleképpen hangzik, hanem rengeteg fajta hívás rengeteg féleképpen, amivel találkozhatunk a te beszédedben. Köszönjük Istenünk, hogy te felhívod a figyelmünket arra is, hogy mi van körülöttünk, emberekre hogyan hat az, amit átélünk, átélnek. Felhívod a figyelmünket az ő nyomorukra, a válaszok hiányára, a rengeteg kérdésre, amivel sokszor nem tudnak mit kezdeni. Kérünk segíts, hogy a felszín mögött ezt lássuk, ezt a fajta vágyakozást, Isten fiainak sóvárgó megjelenésének vágyakozását, és kérünk adj bölcsességet abban, hogy mi ebben mit tehetünk, hol a mi részünk, hol a mi feladatunk, hogy másokat el tudjunk érni, meg tudjunk szólítani az evangéliummal. Könyörgünk, hogy adj ebben nekünk vezetést, könyörgünk, hogy mutasd meg azt, hogy mit tudunk tenni a saját lakóhelyünkön, a saját ismeretségi körünkben. Segíts, hogy szembesüljünk azzal, hogy milyen időben is élünk, és segíts, hogy az idők jelei valóban felrázhassanak bennünket, és leginkább a veled való igazán szoros kapcsolatot erősítsék, és aztán ebből következhessen az a munka, amit te ránk bíztál. Jézus nevében kérünk, hogy adj ebben bölcsességet, adj ebben vezetést, és hiszünk, hogy te lépésről lépésre tudsz bennünket vezetni ezen az úton. Amen.
Vezessék